Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délelőtti Isten tiszteleten. Nem tudom, hogy hányan emlékszünk még, amikor legutóbb itthon voltam a szolgálatban, akkor beszélgettünk a mustármagról és a mustárfáról. Szeretném, hogyha ezt a gondolatmenetet ma egy kicsit tovább vinnénk, és egészen más oldalról néznénk meg az elhívásunknak a nagyságát. A mai alkalommal egy Zsoltár igét néznénk meg kicsit közelebbről, a 8. Zsoltárnál lapozzuk fel a Szentírásunkat. 8. Zsoltárt keressük meg. A 8. Zsoltár 4.-től 8. versét néznénk most meg. Olvasnám az igét. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Nem egy csodálatos ige szakasz? Azt írja Zsoltáros, hogy ő gondolkodik a teremtés nagyszerű dolgain. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, vajon mi mennyit szoktunk a természet csodáival foglalkozni? A mi életünknek mekkora részét teszi ki az, hogy az Istent megpróbáljuk megismerni az ő keze munkáiból. Akik egy kicsit a csillagászatban járatosabbak, vagy szokták nézni a Hubble űrteleszkópnak a képeit, hát valami egészen fantasztikus világ tárul ki az ember előtt, és egyszerűen zsúfolásig tele van a világegyetem csillagokkal és teremtett bolygókkal. Az Isten teremtette az ő szavával. Hihetetlen gazdagságban, színben, pompában. Amit most egyelőre ez a koszos felhőzet eltakar előlünk, a emberi tudományunk öröksége, ugye, hogy jól összekoszoljuk a Földünket. Van egy nagyon érdekes csillag, ez a Betelgeuse csillag, az Orion csillagképben, ez egy jó nagy darab csillag, 697 millió kilométer átmérőjű. Hogy érzékeljük a nagyságát, ha közepébe betesszük a napot, és a Föld elkezd körülötte keringeni, akkor is még marad több mint 300 millió kilométer szabadon. És ez a csillag, ez iszonyatos 28 kilométer per másodperces sebességgel megy a maga pályáján. El tudunk képzelni egy ilyen hatalmas nagy csillagot? Én nem tudom elképzelni, hogy őszinte legyek. Tehát számomra ez a méret már a felfoghatatlan kategóriában van. Ez több ezer kilométer per órás sebességet jelent, amivel ő megy a világ útján. Ezt az Isten megteremtette, és így elindította. Ilyen hatalmas dolgokat működtet és tart fent, most már ugye évezredek óta, nem tudni, hogy ezek mikor születtek, mikor indultak a maguk pályáján. Az Isten mindezt megalkotta, és mindenre nap mint nap gondot visel. Ezeket fenntartja. Fenntartja óráról órára, percről percre. És ez azért érdekes, mert ez azért azt mutatja, hogy az Istennek van hatalma bármire odafigyelni. Nem csak kicsi vagy nagy dolgokra, hanem úgy egységesen mindenre. Legyen az egészen apró dolog, vagy legyen az egészen hatalmas dolog. Ha megnézzük a Bibliában, nagyon-nagyon sok helyen említi az írás a teremtést, amire mindig vissza és visszahivatkozik, hogy arról nekünk igenis meg kell emlékeznünk. Arra igenis oda kell figyelnünk, a világ mindenségre, a környezetünkre oda kell figyelnünk. Nagyon sok mindent megérthetünk az Istenből. Ha a 95-ös Zsoltárhoz lapoznánk, nem kell ugye nagyon messzire menni, a 95-ös Zsoltár egy nagyon érdekes Zsoltár. Felolvasnám, nem hosszú. Jöjjetek el, örvendezzük az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel. Miért kell örülni? Nézzük meg. Mert nagy az Isten az Úr, nagy király minden Isten felül, kinek kezében vannak a földnek mélységei és a hegyeknek magassága is az övé. Kié a tenger, és ő alkotta, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, esünk térre az Úr előtt, ami alkotunk előtt. Ha a teremtést tanulmányozzuk, akkor az Istenből mit értünk meg? Az ő nagyságát, az ő mindenhatóságát, és az ő aprólékos odafigyelését, amivel a legapróbb dolgokat is létrehozza. És mivel folytatja? Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáknál, mint Maszál napján a pusztában. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. 40 esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám, tévejgő szívű népük, és nem tudják ők az én utaimat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Egy nép látja az Isten csodáit, látja az ő teremtő hatalmát. Mégsem fordul az Istenhez, mégsem fordul az Úrhoz teljes szívéből. Mi lesz az eredménye? Az ígéret határán bolyong 40 éven át, és nem megy be. Vajon a mi életünkben kutatjuk az Istennek a teremtő hatalmát? Kutatjuk-e azt, hogy mi mindent alkotott? És ha ezt keresünk, kutatjuk, és rádöbbenünk az ő teremtő hatalmára, vajon megalázkodik a szívünk? Mi is tudjuk őszintén, tiszta szívből az Istent dicsőíteni? Ahogy a Zsoltáros mondta itt Dávid, hogy zengedezünk neki? Örömének szakad fel belőlünk? Mert ha nem, könnyen lehetünk mi is az ígéret határán. És itt fogunk bolyongani, de sosem megyünk be. Mert ugyanúgy az ígéret földjének határán vagyunk most is. Hiszen azt valljuk, hogy az Úr eljövetele annyira közel van, hogy szinte napokba, évekbe tudnánk számolni. Nem 40 év, azt mi már azért sokkal közelebbre tesszük. Ők 40 évig bolyongtak, az ígéret határán is nem mehettek be. Azért, mert hitetlenek voltak. De minket mire indít vajon az Isten teremtői mi volt? Mi volt a? Vajon maradunk-e mi is hitetlenek? Vagy megalázkodunk, és el tudjuk ismerni, hogy az Isten a teremtőnk, és tudunk vele járni, vele élni. Nézzünk a alapigénynek a további részeit. Azt mondja itt a 6.-7. versben, hogy hiszen kevéssel tetted őt kisebb az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezein, munkáin, mindent lábai alá vetettél. Akik tanulmányozzák a igét, azok biztosan már találkoztak ezzel a ige résszel, hogy kevéssel tetted őt kisebbi az Istennél. Azt tudjátok, hogy az angol fordításban itt az angyal szó szerepel. Nagyon érdekes az eredeti héberben, ott viszont az Elohim, tehát valóban a magyar fordítása jobb, és az angol fordítása ilyen szempontból a gyengébb, tehát az eredetiben szintén az Elohim, az Isten szó szerepel, tehát valóban az Isten itt azt jelenti ki, a Zsoltár írón keresztül, hogy kevéssel tetted őt kisebbi az Istennél. Nem csodálatos ígéret? Az ember célja az Isten képűség. A teremtésnél is ezt látjuk. És formálta az embert az ő képére és hasonlatosságára, ugye? Belegondoltunk, hogy a mi teremtésünk, a mi alkotásunk, az arról szól, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Nem kis apró dolgokra hívott el az Úr, nem csak úgy egy virágnak, bár az is a maga nemében csodálatos és tökéletes, hanem azt mondta, hogy kevéssel tesz minket kisebbé önmagánál. Ez egy hatalmas ígéret. Mi volt Ádám teremtésekor a feladata? Mert az a teremtésben ez is megnyilvánult. Őrizni kellett kertet, gondoskodni róla, és az Istennel ápolni a kapcsolatot. És ehelyett ugye mit csinált? Hát nem éppen látta el a megfelelően a feladatát, eltért tőle, de vajon mi gondozzuk a magunk környezetét? El tudjuk látni azokat a feladatokat, amire az Isten minket elhív? Mert minket is ugyanerre hívott el, hogy járjunk az ő útjain, gondozzuk azokat, akiket ránk bízott. Senki nincs köztünk olyan, akire ne bízott volna az Isten másokat. Ne bízott volna más embereket, más dolgokat, munkákat. Nem hiszem, hogy van közöttünk olyan ember, aki talentum nélküli. Legalábbis a Bibliában én nem láttam olyan példázatot, amiben talentum nélküli emberekről beszél. Mennyi a legkisebb talentum? Egy, de nem nulla. Senki sincs talentum nélkül. Mindenkinek vannak képességei, mindenkire bízott feladatokat az Isten. Pont azért, mert nekünk a munkánkkal, a fejlődésünkkel olyanná kell válnunk, amire eredetileg teremtett. Hasonlóvá az Istenhez. Nézzük, hogy napjainkban igazából hogyan is gondolkodunk a többi emberről. Találtam egy nagyon jó kis példát a interneten, egy kis történet felolvasnám. Egy emberről szól, aki elmegy a bölcshöz. Álmot láttam, de sehol sem tudok rájönni, mi az értelme. Kérlek, segíts rajtam. Meghallgatlak, bólintott a bölcs. Az utcán mentem, a mi utcánkban, ahol minden nap járok. Olyan volt álmomban, mint egyébként. Nem volt semmiféle változás rajta. Csak annyi, hogy nagy szürke göröngyöke volt tele a járda. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöttem, hogy ezek nem göröngyök, hanem kövek. Egyet zsebre vágtam, hogy megmutassam a barátomnak, akihez indultam. Amikor elővettem, ketté vált a kezemben, belül szikrázó, tiszta ragyogású volt. Azonnal tudtam, bár nem értek hozzá, hogy ez gyémánt. Rohantunk az ékszeréshez, és közben telepakoltuk a zsebeinket a csúnya, szürke kövekkel. Hát, ha az ékszerész tud vele valamit kezdeni. Amikor megérkeztünk az ékszerészhez, odaadtuk neki, az ékszerész vágta, csiszolta a ketté vált követ, végül fel is mutatta, hadd lássuk mi is, hogy sziporkázik. Még soha nem láttam ilyen gyönyörű, nagy és tiszta gyémántot, lelkesedett. Kipakoltam a sok egyforma szürke kövemet. Ő nézte a sötétlő halmot, majd egyet óvatosan megfogott, és a víjogó gépével szakszerűen ketté vágta. Smaragd volt. A következő rubin, utána valami csodaszámba menő ritkaság, és aztán így tovább. Felfoghatatlan kincs feküdt előttem. Szikrázott, tündökölt ezerféle színben a belsőkben rejtőző érték. Én pedig döbbenten felébredtem, de nem tudok szabadulni az álmomtól. Mondd, bölcs, mit jelenthet? A szürke kövek az emberek, barátom. Éppen ideje, hogy felfedez, valóságos kincseket rejt minden ember, akiket csak látsz a világban. Dolgozni kell rajtuk, az igaz, de ha jól megmunkálják őket, értékesebbek lesznek mindennél. Mától kezdve soha nem beszélhetsz szürke emberekről, hiszen láttad, mi rejlik bennük. Azt hiszem, elég tanulságos kis történet. El tudjuk képzelni, ugye, hogy ki lehetett az ékszerész. Nem nehéz kitalálni, hogy ki az ékszerész, aki viszont dolgozik rajtuk. De vajon mi a mi feladatunk ebben a történetben? Mi lehet a mi feladatunk ebben a történetben? Ezeket a szürke köveket felfedezni, és elvinni az ékszerészhez. Ez a mi feladatunk. Az ékszerész nem fogja végigjárni az utcákat. Ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk. Erre kaptunk elhívást. Nem mondhatjuk azt, hogy a környezetünkben értéktelen, haszontalan emberek élnek. Rengeteg szürke kő van a mi környezetünkben. Rengetegen vannak, akikön most nem látszik, hogy micsoda drága kő. De az igénk azt mondja, hogy ül, mint ezüst, vagy aranytisztogató. Az Isten aranyat, ezüstként jelképezi az embereket. Itt drága kővel jelképez az embereket. Fel tudjuk fogni, hogy micsoda kincs egy-egy már ember szerte világban? Azt mondja az igénk, hogy kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél. De őket is. Tehát nem csak a hívőkről beszél, Nem csak azokról beszél, akik megkeresztelkedtek, az összes többiről, a hajléktalanról, a akármilyen más nemzetiségűről, a szegényről, a nyomorultról, a betegről, a kórházban lévőkről, mindenkiről beszél. Mindenkiről azt mondja, hogy kevéssel tetted őt kisebbé önmagadnál. Azok az emberek ott, a mi környezetünkben, mindegyikben rejtőzik drága kő. Mindegyikben rejtőzik kincs. Mindegyikben olyan felfoghatatlan érték van, amit majd csak az idő és az ékszerész tud felszínre hozni. Tudunk így gondolkodni embertársainkra? Látjuk a teremtés nagyszerűségét a másikban? De ha most csak azt kérdezném, hogy látjuk-e az Isten teremtésének nagyszerűségét csak saját magunkban? Mert valójában innen indul ki a dolog. Hogy átérezzük-e azt, hogy milyen nagy dolgokra hivattunk el. És ezt vajon félváról vesszük-e? Vajon lekicsinyeljük az elhívásunkat? Emlékszünk a talentumok példázatára, ma már egyszer megemlítettük. Kikkel volt a probléma? A hány talentumosokkal? Az egy talentumosokkal, ugye? Sosem azokkal volt a probléma, akiknek 2, 5, 10, akárhány talentumuk van. A probléma mindig a kicsinyhitűekkel van. Mindig azzal van, hogy ha azt hiszik az emberek magukról, hogy őnekik semmiük nincs. Ugye nekik az Isten nem adott képességeket, nem adott lehetőségeket arra, hogy az Isten szolgálják. Hogy munkálkodjanak az Isten művében. Az Isten mindenkinek adott lehetőséget. Mindenkinek adott talentumot. Az Isten mindenkit az ő képére és hasonlatosságára teremtett. Mindenkiben ott van a lehetőség, hogy visszatérjen oda, ahonnan kiesett. Hogy visszatérjen arra, a mennyei mintára. Krisztus áldozata nem véletlenül volt. Krisztus nem azt akarja, hogy a nyomorultul éljünk, és végig szenvedjünk. Ő azt akarja, hogy átformálódjunk, hogy ő bennünk lakozzon, és egészen más életet. Azt mondja, hogy az ő igája gyönyörűséges. A teher könnyű. Ha benne élünk, amíg kívül, addig nem így látjuk, és nem is így érezzük. Ha benne élünk, ha ő bennünk él, de azt mondta, hogy ehhez igyekeznünk kell. Ehhez nekünk vele akarni kell együtt lenni. Egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit Ézsaiás könyvében olvastam, 13. fejezet, 12. versében. Azt mondja az igénk, hogy drágábbá teszem az embert a szín aranynál, és a férfit Ofir kincs aranyánál. Nagyon érdekes, hogy itt az első kifejezés az ember, az az énosz szó szerepel. Tehát az embert a színaranynál, de nézzük meg, hogy a második férfit, amikor itt azt mondja, hogy és a férfit, itt az eredetében az Ádám szó szerepel. Ez már ugye ebben az olvasatban a bukott embert jelképezi, aki ugye eltér az igazságtól. Tehát azt mondja, hogy drágába teszem az embert, a teremtett embert a színaranynál. De aki elbukott, és majd vissza tud térni az Istenhez, azt mondja, hogy az drágábbá teszem Ofir kincs aranyánál. Azt mondja, hogy az az ember, aki az ő bűneiből meg tud térni, ugye természetesen tudjuk, hogy nem magától, de aki visszatér az Istenhez, azt mondja az ige rá, hogy Ofir kincs aranyánál is drágábbá tudja tenni az Isten. Ézsaiás könyve 13. fejezet 12. vers. Gondolkozzunk el sokat ezen, hogy az Isten milyen csodálatos elhívást adott a mi számunkra. Azt mondja, hogy olyanok vagyunk, olyannak teremtettünk, mint az Isten. Drágábbá tesz minket, ha ebből a bűnös életünkből itt hagyjuk, és visszatérünk ő hozzá. Drágábbá tesz minket Ofir kincs aranyánál. Visszahelyez abba a régi dicsőségbe, amit ő adott nekünk eredetileg. És amit újra akar adni. De vajon mi akarjuk? Mindig az a kérdés, hogy mi akarjuk-e? Mi akarunk-e oda menni? Értékeljük-e azt, hogy az Isten hova akar minket visszavezetni? Értékeljük-e azt, amit Krisztus megtett értünk. Mert ugye ezt nem kell senkinek mondani, hogy ezt nem mi fogjuk tudni megtenni. Ezt más tette meg helyettünk. Ezt az egész utat más kövezte ki nekünk. Ezt nem nekünk kell kitalálnunk. Ez készen van. De vajon akarunk-e, szeretnénk-e ezen járni? Értékeljük az Istent. Hadd hivatkozzak újra vissza a 95. Zsoltára. Ha látjuk az Isten keze munkáját, akár más, akár a saját életünkben, vajon hálaének fakad belőlünk, mint Dávid esetében? Vagy ugyanolyan felületesen megyünk el mellette, mint a többi zsidó, és bolyongunk majd 40 éven át, vagy egy örökké valóságon át az ígéret határán, amíg meg nem halunk. Mi az, ami motivál minket? Miért akarunk győzni? Nagyon érdekes, hogy hogyan gondolkoznak az emberek a másikról. Ugye láttuk azt, hogy az Isten drágakőnek, aranynak, ékszernek tekinti az embereket. De mi hogyan gondolkodunk a másikról? Engedjétek meg, hogy egy másik kis történetet mondjak. Az a történet címe, ha valaki ismerné, hogy Szögek a kerítésben. Arról szól, hogy volt egy nagyon fiatal ember, igazából még csak tinédzser, aki nagyon-nagyon trágár beszédet folytatott és megbántott mindenkit, akivel csak találkozott. És egyszer igazából ő is kezdte belátni, hogy ez így nagyon nem jó. És mondta az édesapjának, hogy édesapám, hogyan tudnék én megváltozni, vagy mit tudnék én csinálni? És mondta az édesapja, hogy semmi probléma, állász, hogy egy embert megbántasz, verjél egy szöget be a kerítésbe. Hát a fiú megfogadta az édesapja tanácsát, hogy az első nap meglehetősen sok szög bekerül a kerítésbe, és ez így megy szépen napról napra, hónapról hónapra, folyamatosan fogynak a napi szög mennyiségek, amennyit be kellett verni a kerítésbe, újságolja az édesapjának, hogy hát ugye egyre kevesebb van, mondja az édesapja, hogy jó van, hát folytasd, édesfiam. És egyszer csak örömmel megy az édesapjához, hogy édesapám, hát ma már nem kellett egyetlen szöget se bevernem a kerítésbe. Végignéztek a kerítésen, és tel is tele volt szögekkel. Telik múlik az idő, és azt mondja az édesapja egyszer csak a fiának, hogy édesfiam, látom, hogy már jó ideje nem kell szöget verned a kerítésbe. Mostantól kezdve, ha valakin segítesz, és valakivel igen nagy jót teszel, húzzál ki egy szöget a kerítésből. Ez így is történik. Szép lassan kezdenek fogyni a szögek a kerítésből, egyre több és több szög hiányzik, naponta egyre többet tud már kihúzni az ifjú ember, közben már felnőtt férfivá vált, és egy pár év múlva eltűnnek a szögek a kerítésből. Örömmel megy az édesapjához, hogy édesapám, hát eltűntek a szögek a kerítésből. Az édesapa kiviszi a fiút az udvarra, és azt mondta, hogy na édesfiam, és nézzél végig a kerítésen, mit látsz? Hát deszkákat. És még mit látsz? Hát lyukakat. Na látod, édesfiam, ez a nagy különbség. Ha megbántasz valakit, lehet, hogy jóvá tudod tenni, de a lyukak ott maradnak. A kerítésben a lyukak, azok mindig ott maradnak. Na ez az, amit mi nem tudunk megtenni. Ez az, amikor mi éljük az életünket egy kicsit könnyelműen, és nem veszük komolyan, mit jelent az megbántani a másikat. Lehet, hogy jóvá tudjuk tenni. Na de a lyukak? A lyukak azok vajon mikor fognak eltűnni? Mert a kerítésből soha. Egyetlen reményünk lehet. Mert az Istennél viszont van erre módszer. Az Isten be tudja gyógyítani a lyukakat. De nem egyszerű dolog. Vajon amikor az egymással való kapcsolatunkban, beszélgetésünkben figyelünk ezekre? Figyelünk arra, hogy vajon szöget ütünk be? Vagy lyukat hagyunk magunk után? Figyelünk arra, hogy hogyan bánunk a másikkal? A másik az Istennek gyermeke. Az a másikat, az előbb olvastuk és néztük meg, az Isten a saját képére teremtette. Ugyanezt látjuk, az Istenbe belevernénk a szöget? Beleverni? De a másikban milyen könnyű? A másikban milyen könnyelműek vagyunk, amikor meg tudunk másokat bántani? Nem veszük komolyan azt, hogy mire hívott el az Isten. Nem véletlenül választottam ezt az alapigét. Amíg nem értjük meg, hogy mi milyen magasztos elhívásban részesültünk, és a második lépésként nem értjük meg azt, hogy mindenki más ugyanilyen magasztos elhívásban részesült, addig nem fogjuk tudni komolyan venni az egymással való kapcsolatot sem. Addig nem fogjuk tudni úgy látni a másikat, ahogyan Krisztus lát minket. Ahogyan az Isten lát minket, mert az Isten ilyennek lát minket, az Isten ilyen drágakőnek lát minket. Mikor fogunk tudni igazából erre a szintre eljutni? Ha most ugye azt mondanánk, hogy ki az, aki igazán különleges ember, mindenkinek más és más elképzelése lenne róla, ugye? Mindenki más elvek alapján osztályozná a másikat. De igazán különleges embert meg tudnánk választani így magunk között? Aki valamiért több, mint mi? Meg tudnánk választani? Emberileg szerintem simán. Mindenkinek megvannak az ötletei, hogy mi alapján dönti el, hogy ki az, aki különlegesebb, mint a többiek. De vajon lehet bárki különlegesebb, mint amit az igében láttunk? Hogy az kevéssel tetted őt kisebb az Istennél? Mindenki ugyanolyan különleges. Mindenki egyformán különleges az Istennél. Ott nincs személyválogatás, ott nincs olyan, hogy én különlegesebb, vagy ő különlegesebb. Mindenki egyformán különleges. Ott mindenki ugyanolyan csodálatos teremtés. Vajon hogyan tudjunk ezen az úton haladni? Mert az szép, hogy látunk dolgokat, de ezen járnunk is kéne. Az igénk azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez. De hogyan tudunk igazából közeledni az Istenhez? Hogyan tudjuk tudatosítani magunkban ezeket a dolgokat, a másikkal való bánásmódot, az Isten képűséget? Hogyan tudunk járni ezen az úton? Kerestem a szememmel, de most nem nagyon vannak itt orvosok közöttünk, de mindannyian tudjuk, hogy mikor hal meg egy ember. Mit mondjuk, hogy mikor hal meg igazából egy ember? Amikor azt mondjuk, hogy az agy működése megáll. Van ez az EEG gép, és amikor ez sipol, ugye? Egyenes vonal, sipol. Azt jelzi, hogy nincs agy működése. Lehet, hogy még ver a szíve, lehet, hogy még lélegzik, lehet, hogy ő még sok mindent, vagy sok ideig el tudna élni így, de valójában már az orvostudomány is azt mondja rá, hogy agyhalott. Ez az ember igazából halott. De vajon az keresztény ember mi? Vagy bárki a világban? Az Isten szemében mikor lesz halott? Amikor megszűnik gondolkodni az Istenről. Amikor az ő életében nem játszik szerepet az Istennel való kapcsolat. Az Istenről való gondolkodás. Amikor, ha így nevezhetem, hogy az embernek két gondolkodási osztálya van. Az egyik ugye a világi dolgokról gondolkodik, a másik meg az Istenről, az Isten dolgairól gondolkodik. Amikor ez a második, ez megszűnik. Akkor élünk ugyan, de erre mondják, hogy minek? Nem? Akkor még ugyan élünk. Tesszük a dolgunkat. A világban rengeteg ilyen ember van. De az Isten előtt halottak. Mert az örök életet nem nyerik meg. Most még nők nem tudnak róla, hogy halottak. De mivel elveszítik az örök életüket, ez a múló, molylepke élet, amit mi élünk itt a Földön, ez semmi az örökké valósághoz képest. Ez igazából így már nem is élet. Ha nem tudunk tudatosan az Isten mellett maradni, akkor mi is ugyanígy le fogunk épülni. Bekövetkezik az orvosi szóval az agyhalál. Nem tudunk tovább élni. Ha nem tudatosan gondolkodunk, és nem tudatosan küzdünk azért, hogy az Isten mellett maradjunk, akkor előbb-utóbb leépülünk. Miért emelem ki annyira sokszor ezt a tudatos dolgot? ösztönszerűen, a természetünkből. Fakad vajon ez? Fakad vajon az, hogy az Istennel akarok lenni? Hát ez, azt hiszem, sok minden fakad ösztönösen a természetünkből, de a legkevésbé ez. Ezért küzdenünk kell. Ezért meg kell harcolnunk nap, mint nap. Pál apostol nem véletlenül mondta, hogy nap, mint nap a halál révén állok. Ezért, ha nem küzdünk, akkor ellaposodunk, és ahogy az ígér nagyon sok helyen megemlíti, névleges keresztények maradunk. Valójában a mi gondolkodásunk is el kell sipolni. Az Istennel való tudatos gondolkodás nélkülözhetetlen az ember életében. Ha visszagondolunk arra, hogy erre fölhívja a figyelmünket már az Ószövetség, és utána Jézus szintén, Mózes 5. könyve 6. fejezet 5. verse, illetve Márk evangélium a 12. fejezet 30. és Lukács evangélium a 10. fejezet 27. versében ugyanazt a gondolatot látunk. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És szeress fel a barátaidat, mint önmagad. Mit? Amit folyamatosan ismétel? Teljes, teljes. És azt mondja, hogy szeresd. Ez egy tudatos döntés. Ez nem fakad. Ha van kedved, szerethetnéd. Nem? Végében lehetne úgy is, hogy szerethetnéd, ha van időt, akkor esetleg szeresd. Nem. Azt mondja, hogy felszólít minket, hogy szeresd. Tudatosan küzdj ezért. És nézzük meg, hogy nem elégszik meg az, hogy szeresd szíved, lelkedből. Azt mondja, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőddel. A félszívű dolgokat az Isten nem tudja igazán megáldani. Nem tudunk fejlődni a félig tett szolgálatokkal. És nézzük meg, hogy ez már Mózesnél elhangzik. Ez azért érdekes, mert én csak mostanság döbbentem rá, hogy Mózes könyvében is ugyanez van, szóról szóra. Nem új keletű dolog. Az Isten mindig is ezt várt el. Azt mondta, hogy már Ábrahámnak is, ugye, hogy járj előttem, légy tökéletes. Az Isten vissza akar minket vezetni erre az útra. Azt akarja, hogy visszajussunk az Isten képűségű állapotába. Visszajussunk abba az állapotba, ahol megteremtett minket. Legyünk büszkék arra, hogy az Isten fiává fogadott minket. De éljünk úgy, hogy az Isten azt tudja mondani, hogy igen, ő az én fiam. Magunktól nem fogjuk tudni megtenni, de azt hiszem, hogy ez már mindannyiunk előtt egészen biztos. És ez érthető. De küzdjünk érte, hogy az ítéletben ne tűzből kikapott üszög lehessünk, hanem azt mondhassa az Isten, hogy igen, ez az én fiam. Hogy úgy tudjunk a mi életünkben járni, hogy ne szégyent hozzunk az Isten nevére. Hogy újra betölthessük azt a feladatot, amire elhívott. Igazából, ha megnézzük a Jelenések könyvében, hogy mi lesz az Úr eljövetele utána a következő fázis, amiben mi az üdvözültek részt vesznek, nagyon reméljük ugye, hogy mindannyian, az mi lesz? Az ítélethozatal. Hát nem magasztos dolog? Mi fogjuk ítélni azokat, a bukott angyalokat, akik oly hatalmas mennyei lények voltak, és a mai napig is azért hatalmasok. Mi fogjuk a világot ítélni? Nem magasztos elhívás? Ehhez nem kéne felnőnünk? Annyira sokszor csodálkozok saját magamon is, hogy olyan kicsinyes dolgokkal foglalkozok itt az életben. A szombatiskolán nagyon jó volt, hogy a mi csoportunkban ugye beszélgettünk róla, hogy hát az Isten öltözteti a mező virágait. A természetről gondoskodik az Isten. Rólunk is gondoskodik. Ami kicsinyes dolog, azok, ami minek foglalkozunk. Azt mondja az Isten, hogy keressük az ő országát, a többi megadatik. Mit aggodalmaskodunk? Miért nem azért küzdünk, ami az örök élet szempontjából fontos? Higgyük el, hogy az összes többi, akár anyagiak, akár munkahely, akár bármi más, az úgyis megadatik. A célt tegyük magasra. Láttuk, az Isten arra hívott el minket, hogy visszatérjünk abba az állapotba, ahova ő teremtett. Alapigényben azt mondja, hogy kevéssel tett minket kisebbé az Istenné, dicsőséggel, tisztességgel koronázott meg. Mindent a lábaink alá vetett. Ide kell visszatérnünk. Nem kisebb a célunk. Igenis, ezt a célt, ha szem elől tévesztjük, az Isten teremtő dolgairól nem emlékezünk meg, és Krisztus kereszt áldozatát, hiszen az maga az út. Ha szem elől tévesztjük, esélyünk nincs az üdvösségre. Mert nem fogjuk tudni ezt a küzdelmet nap mint nap folyamatában végigjárni. Sose felejtsük el, hogy ez nap mint nap való küzdelem. Ezért nap mint nap küzdenünk kell. Pál apostol sem elégedett meg kevesebbel. Én kívánom, hogy mindannyian végig tudjunk járni azon az úton, amit Krisztus kitaposott számunkra. És elérjük azt a célt, amit maga az Úr fektetett le. És visszakerüljünk abba az állapotba, ahova ő teremtett minket, és ahova ő visszavár bennünket. Kívánom, hogy ezen az úton mindannyian tudjunk járni. Amen.